Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. Idén tovább emelkedik a két gyermekesek családi adó kedvezménye. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára Novák Katalin az Inforádiónak nyilatkozva hangsúlyozta, ez az intézkedés 350 ezer családot érint, és az erre fordított 200 milliárd forintot meghaladó összeg az állam egyik legjobb befektetése. Sipos Ildikó interjúja.
A családi adókedvezmény jelenti a családtámogatásunknak a gerincét. Arra is büszkék vagyunk, hogy mi az OECD átlaghoz képest közel kétszer annyit költünk családtámogatásra. Ez annyit jelent, hogy míg az OECD átlag 2,55% GDP arányosan, Magyarországon ez 2017-ben már 4,7%-ot jelent majd a GDP-ből, tehát folyamatosan növekszik a családoknak nyújtott támogatásoknak a mértéke, és ezért is bízunk abban, hogy érzik az emberek, hogy Magyarország erősödik, egyre erősödik. Ami a családi adókedvezményt illeti, a családi adókedvezmény az a családtámogatásunknak a gerince, ez az oszlopa a családtámogatási rendszernek. Ez arra szolgál, hogy minél többet meg tudjanak takarítani a jövedelmükből a gyermeket nevelő családok, és folyamatosan 2011-es bevezetése óta bővítettük a rendszert, most a két gyermekeseknek szóló családtámogatásokat fogjuk tovább növelni. Ez annyit jelent, hogy ennek a több mint 350 ezer családnak, akik két gyermeket nevelnek, 30 ezer forintos havi megtakarítást tudunk már adni 2017. január 1-től. Tehát az ő korábbi családi adókedvezményük 2019-ig duplájára emelkedik. Ez annyit jelent, hogy ez az összeg havi szinten 30 ezer forint lesz. De hogyha azt nézzük, akkor ma Magyarországon, aki nagy családban él, ott átlagos jövedelem viszonyok mellett egyik szülő sem fizet egyáltalán személyi jövedelemadót.
Bármiféle feltétele van-e annak, hogy a két gyermekes családban lehessen érvényesíteni ezt a kedvezményt?
Dolgozni kell, tulajdonképpen ennyi a feltétel, hiszen itt a munkából szerzett jövedelemnek az adóvonzatát csökkentjük, tehát a munkából megszerzett jövedelemnek lenne egy személyi jövedelemadó következménye, tehát személyi jövedelemadót kell fizetni, és ez ebből a személyi jövedelemadóból tudnak megtakarítani tulajdonképpen az érintett családok. De ha megfordítjuk a logikát, illetve az alap logikája az egésznek, az tulajdonképpen az, hogy a gyermeknevelésre fordított összegeket nem adóztatjuk meg. Tehát aki gyermeket nevel, és a gyermekei nevelésére fordít egy összeget, az nem adózik, az nem fizet személyi jövedelemadót azután az összeg után. Ez például egy három gyermekes család esetében egyébként ma 660 ezer forintot jelent, négy gyermeknél 880 ezer forintot jelent. Ez az az összeg, ami után egyáltalán nem fizetnek a szülők személyi jövedelemadót.
A két gyermekes családok adókedvezményének a kiterjesztése, gondolom, hogy ennek is van valamilyen költségvetési vonzata, hiszen ennyivel kevesebb személyi jövedelemadó folyik be az államkasszába, amennyi megmarad a családoknál. Lehet-e tudni, hogy ennek milyen kalkulációja van?
Valóban azt mondhatjuk, hogy a családi típusú adózás, a családi adókedvezmény az egy költséges befektetés, én mindenképpen befektetésnek nevezném, hiszen a legjobb helyre kerülnek ilyenkor a pénzek, amikor a gyermekeikre fordítják a családok ezeket az összegeket. Ennek a nagyságrendje ez már a 200 milliárd forintot meghaladja, és a közeledünk a 300 milliárd forint felé, tehát ez valóban egy elég fajsúlyos támogatási elem, vagy egy fajsúlyos része a központi költségvetési kiadásoknak.
Végeztek esetleg arra vonatkozóan számításokat, hogy a bérminimum, a garantált bérminimum a minimál béremelésével és a családi adókedvezménnyel mennyivel tudják támogatni a családokat, hiszen ugye mind a kettő jelentős tétel.
Sőt, ezek egymásra ható tényezők. Azzal, hogy a minimálbér, vagy azzal, hogy a szakmunkás minimálbér emelkedik, ezzel is nagyon sokan járnak jobban. De mondhatom azt is, hogy azzal, hogy a személyi jövedelemadó kulcs csökkent, ezzel is több megtakarítás marad. Ehhez jön még a családi adókedvezmény, és hogyha hozzáveszünk azt a több típusú életpályát, vagy azokat a béremeléseket, amelyek a különböző szektorokban megjelentek, beszélhetünk itt az egészségügyről, vagy beszélhetünk a pedagógus életpályáról, vagy beszélhetünk éppen a szociális ellátórendszerről, ahol ismételten folyamatos béremelések vannak, vagy éppen a bölcsődei dolgozóknak a béremeléséről. Ezek mind-mind olyan béremelkedések, nem beszélve a közszféráról, vagy éppen a fegyveres testületekről, tehát tulajdonképpen minden ágazatban látjuk azt, hogy növekednek a bérek, egyre többet tudnak keresni az emberek. Ez természetesen minden esetben a családoknak a mozgásterét bővíti, növeli, tehát ez van az egyik oldalon, és ehhez tesszük még hozzá a családi típusú adózást, a családi adókedvezményeket, amivel tovább tudjuk támogatni a gyermeket nevelő családokat.
Novák Katalint, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Belügyminisztériumának családi, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkárát hallották. A bevezetése óta eltelt időszak tapasztalatai, illetve több szervezet, köztük a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének javaslatai alapján a közelmúltban módosították a közétkeztetési rendeletet. Megváltoztatták a korábban drasztikusan csökkentett sómennyiséget, és optimalizálták a zöldségadagokat. A változásról, ezen belül a sócsökkentés fontosságáról Sipos Ildikó kérdezte Erdély Sipos Aliszt, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkárát, aki szerint a családi étkezési szokásokban alkalmazkodni kellene az egészséges normákhoz.
A közétkeztetési rendelet bevezetésének az volt a célja, hogy a közétkeztetésben részesülők egy egészségesebb étkezésben részesüljenek. Azonban olyan nagy volt az eltérés a jelenlegi magyar táplálkozási szokások és a közétkeztetési rendeletben megfogalmazott célok között, hogy a tapasztalatok azt mutatták, hogy nagyon nehezen tudtak ehhez alkalmazkodni, mondjuk akár a gyerekek, vagy akár az idősebb emberek is. És ezért volt szükség arra, hogy egy picit gyakorlatiasabbá tegyük ezt a rendeletet, hangsúlyozva az, hogy a fő cél az, hogy azok az irányelvek hosszú távon mindenképpen megvalósuljanak, ami az egészséges táplálkozásnak megfelel. A rendeletben a bölcsödei és az óvodai étkeztetés esetén nem volt lehetőség egy átmeneti időszakra, ott azonnal alkalmazni kellett ezt a csökkentett sómennyiséget. És ezt a gyermekek nem nagyon fogadták el, mert az otthoni megszokott étkezés és a valóban egészséges közétkeztetés között nagyon nagy volt a kontraszt.
Ez így már elfogadhatóbb a gyermekek számára?
Életkoronként változik az, hogy mennyi az a só mennyiség, tehát más a bölcsőde, más az óvoda, más, tehát ez korosztályonként van szabályozva. Ezzel már finom és ízletes ételeket lehet készíteni, de továbbra is nagy a felelőssége a családoknak abban, hogy az egészségesebb táplálkozás irányába lépjenek, és otthon sem csak a só legyen az a fűszer, amivel az ételeinket ízesítjük.
Milyen következményei lehetnek annak, hogyha a közétkeztetésben ugye már az ideálisnak megfelelő sómennyiséget kapják a gyerekek, de otthon még mindig túl sósan étkezik?
Ha otthon a család jóval sósabban eszik, akkor a gyermek nem tud váltani azt, hogy esetleg otthon reggeliztem, és akkor az egy jóval sósabb reggeli volt, vagy akár a vacsora, és bent az óvodában, ott pedig egy egészséges táplálkozásnak megfelelően nem tud így azonnal átváltani, tehát nehezebben fogja elfogadni. Azt gondolom, hogy a szülőknek is inkább ehhez kellene alkalmazkodni.
Erdély Sipos Aliszt, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkárát hallották. Átfogó reformra, nem pedig sok-sok korrigálásra van szükség a gyermekvédelem területén, véli az Inforádió által megkérdezett gyermekjogi szakértő. Gál Ildikó kérdezte Gyurko Szilviát.
Olyan, mint amikor van egy kabát, ami igazából eléggé el van szabva, de hogy kicsinosítjuk a zsebét, vagy megerősítjük a gombokat rajta, hogy úgy nézzen ki, mint hogyha jó lenne, de hogy alapvetően nem nyújt meleget és nem nyújt védelmet. A gyerekvédelem 1997 óta létező rendszerét eddig több mint 650 jogszabállyal módosították. Ez a 651. jogszabály, ami belenyúl ebbe a törvénybe. Apró darabjaira hullott az a struktúra, ami akár a jelzőrendszert, akár a szakmai együttműködéseket érinti, aminek vannak nagyon jól látható, számszerűsíthető részei, például az, hogy az elmúlt két évben több mint 50 ezer gyerekről nem tudunk, akik korábban a gyerekvédelemben veszélyeztetettnek, vagy védelembe vetnek voltak minősítve, és ma már eltűntek a rendszerből. Ezek a fajta kisebb-nagyobb módosítások lehet, hogy részben fontos üzeneteket hordoznak, akár a testvérek ügyének együttkezelése, akár az, hogy a gyámhatóság adott esetben határozottabban vagy gyorsabban léphessen fel egy-egy ügye. Ezek önmagukban nagyon jó módosításoknak tűnnek. Sajnos azonban figyelmen kívül hagynak olyan egyáltalán nem elhanyagolható tényeket, amiket szintén ismerünk, kidörük, hogy a gyámhatóságok olyan mértékű túlterheltségben működnek, ami alapján fizikailag kizárt, hogy tartsák meghaladták azokat a határidőket, amiket egyébként a jogszabályok megszabnak számukra.
Akkor a kabátot kell újra szabni, tehát a rendszert kell megváltoztatni alapjaiban?
Legalábbis el kellene engedni azt az illúziót, hogy egy-egy jogszabályhelynek a változtatása az valójában oda fog tudni hatni, hogy kevesebb gyerek lesz veszélyeztetett, vagy kevesebb gyerek fog meghalni azért, mert a gyerekvédelem nem működik jól. Ennek a jogszabálycsomagnak, amit most elfogadtak, van egy nagyon fontos üzenet, tehát például a szülői felelősség, meg a szülői szerepvállalás megnövekedett hangsúlyozásában, ami alapvetően arra hívja fel a figyelmet, hogy nem feltétlenül bízunk abban, hogy a gyerekvédelem képes lesz egy gyerekveszélyeztetést megelőzni, ezért sokkal komolyabb felelősséget rónak a szülőkre, és megpróbálják átolni a felelősségeknek az egyik részét. Nagyon jó lenne arról beszélni, hogy a gyerekvédelemnek milyen átfogó reformra lenne szüksége. Elképesztően nagy probléma, hogy ma Magyarországon azok a szakemberek, akik a gyerekvédelmi jelzőrendszernek a tagjai, egész egyszerűen nem rendelkeznek azokkal a tudásokkal, azokkal a képességekkel, amik ahhoz lennének szükségesek, hogy felismerjék a gyerekbántalmazás tüneteit, és tudják, hogy nekik ezzel kapcsolatban milyen feladatuk van, és hogy konkrétan milyen lépéseket hány napon belül, hova, kinek kell megtenni, és hogyha nem teszik meg, akkor ennek meglegyen a megfelelő következmény.
Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértőt hallották. Ezzel a Családi Hét, az Inforádió Családi Magazinja még nem ért véget, nem sokára a rövid hírek után folytatódik a magazin műsor.